Jókai Mor 1853-ban busás honoráriumot kapott az Egy magyar nábob című regényéért. Ennek köszönhetően még ugyanebben az évben az író feleségével, Laborfalvi Rózával telket vásárolt a Schwab-hegyen. Az addig kőbányának használt kétholdas földet, ahonnan pazar kilátás nyílt a Gellért-hegyre, a Dunára és a városra. Következő sikerkönyve a Kárpáti Zoltán tiszteletdíjából és kölcsönökből verandás nyaralót, majoros házat építetett, rendezte és művelésbe fogta a területet, s haszon és díszkertet hozott létre. Ide vonult el a város zajától, az általa ültetett fák közül jó néhány őrzi még emlékét a parkban. A felnőttek is sok-sok új információt kapnak, ha Tittel Kinga könyvét olvassák. Nem csak a gyerekeknek okoz örömet Budapest felfedezése, a könyvek segítségével az új kötet, a kilátók és miniszobrok kirándulásokra és kincskeresésre is invitál. Erről beszélgetünk most a szerzővel, és természetesen az egész koncepcióról, hiszen ez a könyvsorozat igazi sikertörténet.
Én is azt gondolom, hogy hát szeretném hinni, hogy tényleg egy műfajt teremtettünk ezzel a családi úti könyvvel, várostörténeti olvasókönyvvel. Az első könyv, ugye, ahogy erről már korábban is beszéltünk, a Mesélő Budapest volt, ami 2016 novemberében jelent meg, ez egy nagyobb formátumú könyv volt, és hát tényleg viharos volt a sikere, 5 hét után elfogyott az első kiadás, már a 7. kiadásnál tartunk, nem egészen 5 év alatt, és a sikeren felbuzdulva kezdtük el folytatni ezt a sorozatot a kiadóval, és elindult ez a kisebb formátumú zsebkönyv sorozat, amelynek az első tagja a Várnegyed titkai volt, aztán követte a Dunakincsei, és most jelent meg májusban a Kilátók és miniszobrok című harmadik zsebkönyvkötet.
Onnan tudod, hogy mi lesz a következő, ami nagy érdeklődésre tarthat számot? Vagy téged érdekelnek ezek a témák?
Megmondom őszintén, hogy ezek engem érdekelnek, tehát kapok visszajelzéseket, és kaptam már több ajánlatot, de eddig egyelőre nem azokban az irányokban indultam el, amiket így az olvasók javasoltak, hanem ezek így az évek során formálódtak bennem, és mindig összeálltak egy-egy kötetté. A Dunakincsei megjelenése az egy évforduló apropóján állt össze bennem, hiszen a Dunán a hajózásnak az egyik kerek évfordulója volt, és erre szerettük volna kihozni a könyvet, aztán persze megjelent közben a pandémiát. A Dunakincsei szerintem eddig a legjobban ilyen időutazásos könyv, nagyon sok benne a korabeli felvétel a századfordulóról, nagyon sok újságcikk, illetve idézett szerepel benne, tehát tényleg egy igazi időutazásra viszem az olvasókat. Végig megyünk a Dunaparton, tehát beszélünk a Duna hidakról is, a rakpartokról, a rakpartokkal kapcsolatos, akár a Duna szabályozása, a rakpartok kiépítése, mi állt régen a Dunaparton, gondolok itt például olyan épületekre, mint az elevátorház, amelynek már semmi nyoma nincsen, de egy rendkívül érdekes ipari létesítmény volt ez a mai Fővámpér környékén. Tehát ha valaki a kezébe veszi ezt a könyvet, akkor tényleg visszapillanthat a múltba egy 100 évvel ezelőttre, és egy igazi időutazáson vehet részt.
Miről árulkodnak ebben az új könyvedben a kilátók, hogyha már a történelem meg az időutazás szóba kerül?
Nekem van egy ilyen fixációm a kilátókkal kapcsolatban, megmondom őszintén, én a korábbi utazásaim során is mindig akkor éreztem magaménak egy várost, egy helyet, hogyha felmászhattam a legmagasabb pontra, és onnan körbenézve úgy befogadhattam azt a látványt. Tehát akkor érti meg igazán az ember a város szerkezetet, el tudja helyezni magát, a várost, a városon belül azt a pontot, ahol éppen áll. Tehát én ezt Európa számos nagyvárosában, de a világon is nagyon sok helyen ezt már megéltem. És úgy voltam vele, hogy Budapesten is van nagyon sok olyan kilátó, ahonnan mindig más-más szögből csodálkozhatunk rá a városra, és ezeket a kilátókat nem mindenki ismeri. Úgyhogy közben jött a pandémia is, ami egy újabb okot adott rá, hogy a környezetünkben lévő helyek ugye felértékelődtek, és ezért mentem végig a budai hegyekben található kilátókon, tehát egy-egy rövid kirándulást ajánlva ezzel. Nyilván vannak ismertek kilátók, mint például az Erzsébet kilátó, de nagyon sok apróbb csoda is van a budai hegyekben, ahova fel lehet mászni, ahonnan körbe lehet nézni. Tehát vannak ezek a természeti pontok, illetve vannak olyan ember által épített pontok és olyan templomok is, amelyeknek fel lehet menni a tetejére, ami egy igazi kulturális csemege. Gondolok itt például a Mátyás templomra, ahol van toronytúra, de ugyanígy fel lehet menni a Szent István bazilika tetejébe. Nemrég nyílt meg, és pont így a pandémiával egy időben talán a belvárosi plébánia templomnak a kilátója, ami egy igazi kuriózum, vagy akár a Szent László templom kőbányán, amiről nagyon kevesen tudnak, és oda is fel lehet menni. Ezek olyan helyek, amelyek egy hétvégén, vagy akár egy hétköznap délután is olyan nagyszerű lehetőséget adhatnak a családoknak, egy baráti társaságnak, egy párnak akár, hogy egy kis kultúra, egy kis kaland, és már is valamivel gazdagabbak lettünk.
Melyek a legendásak, akár történelmi szempontból, akár mert valakihez kapcsolódnak? Hosszan nézegettem az Erzsébet kilátót.
Hát ez gyönyörű. Hát maga az épület is szerintem, hát nagyon klasszul össze lehet kötni egy libegőzéssel és a akkor fölsétál az ember a János hegy tetejére, tehát a legmagasabb hegyünk nyilván. Maga a kilátónak a története, hogy Erzsébet királynő nagyon szívesen időzött a budai hegyekben, és így aztán az emberek felé irányuló szeretetét, illetve az ő természet szeretetét összekapcsolva született meg ez a kilátó. Az épület maga is nagyon szép. Ahogy felérünk a tetejére, benne a kilátóban is van egy nagyon szép fotókiállítás, tehát az is egy kis időutazás, és hát föntről pedig tényleg az egész városra rá lehet csodálkozni, úgyhogy ez abszolút egy ilyen kötelező program szerintem minden városlakónak, de ha a legendás kilátókról kérdezel, én a Mátyás templom tornyát mindenképpen ajánlom, hiszen az is egy igazi kuriózum, onnan korábban tűzvigyázó állomás is működött, illetve toronyzenészek szolgáltattak onnan zenét, tehát erről is írok a könyvben egy ilyen érdekesség rovaton belül, és hát a kilátás onnan is egészen különleges, illetve a pesti oldalon, a belvárosban, a belvárosi plébánia templomnak a tornyát mindenképpen ajánlom, hiszen a pesti oldalon nincs, vagy eddig nem volt a belvárosban olyan pont, ahonnan tényleg így rá csodálkozhattunk volna a városra, úgyhogy azt mindenféleképpen ajánlanám mindenkinek.
Esélyt adott neked, hogy a kilátókról mesélsz most arra, hogy esetleg akik név szerint nem kerültek be a korábbi könyveidbe, azok most itt legyenek? Például Gugler Károly nevével biztos nem találkoztam a Mesélő Budapestben.
Pontosan. Tehát ez pont azok a terjedelmi korlátokkal lettek kitágítva, hogy elindult ez a zsebkönyv sorozat, tehát olyan emberek, olyan összefüggések, olyan történetek kerülhettek bele ezekbe a kis könyvekbe, amelyek a mesélőben nem fértek volna bele. Úgyhogy így tudtunk írni az első pesti tűzoltóságról, például a belvárosi plébánia templom kapcsán, ami korábban nem fért bele a könyvbe, vagy a már említett toronyzenészek, vagy a toronyórák, hogy honnan is hogyan jelezték az időt, vagy a tüzet hogyan jelezték, illetve általában is említett Gugler Károly, vagy Glück Frigyes, ezek olyan személyek, akikről kilátópontok vannak elnevezve a budai hegyekben, de hogy kik voltak ők pontosan, és mit csináltak, és miért neveztünk el róluk sétányokat, kilátókat, ez mind-mind kiderül majd a könyvből.
Gugler Károly azért érdekes nekem, mert ugye ez egy viszonylag új kilátó, 2016 óta van ott egy vasbeton szerkezetű szabályos 8 szög, ami 4 méter, és hogy ő egy erdőmester volt.
Ő neki köszönhető tulajdonképpen az, hogy a budai hegyeket most erdők borítják, tehát ő foglalkozott a fásítás kérdésével, a talajmegkötés kérdésével, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a 19. századra már a tüzelési célból indítatva a budai erdőknek a nagy része eltűnt, illetve elkezdték kitermelni, kivágni, és ő volt az, aki ezt a kérdést újra tárgyalta, és ahogy mondtam, neki köszönhető az, hogy most megint gyönyörű szép erdők vannak a budai hegyekben.
Az természetes volt, hogy mikor például a Mátyás templomról írsz, akkor vidd be az olvasóidat a kápolnába, és ott mindenféle titkokról, érdekességekről írj, mert ilyen mélységben szerintem nagyon kevesen ismerjük a Mátyás templomot.
Na, ez nagyon jó kérdés, és köszönöm, ugyanis a Mesélő Budapestnél tudatosan figyeltem arra, hogy nem mentünk be egyetlen templomba sem. Úgy voltam vele, hogy olyan helyekre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek ingyenesen elérhetők, és bárki számára bármikor bejárhatók. És amikor a kilátós könyvet kezdtem el összerakni fejben, akkor fogalmazódott meg a döntés, hogy ez lenne az a pillanat, amikor igenis érdemes lenne belépni a templomokba, akár a Mátyás templomba, akár a Szent István bazilikába, vagy sorolhatnám a belvárosi plébánia templomba, vagy a már említett Szent László templomba, és adni az olvasóknak egy olyan kis útmutatót, tényleg egy olyan virtuális idegenvezetést, amelyet tényleg, ha a könyvet a kezükbe fogják, akkor egészen pontosan körbejárhatják a templomot, és tényleg a legérdekesebb kis kápolnák, ahogy te is mondtad, szobrok, történetek, legendák, ott a szemük előtt megelevenednek. Úgyhogy ez egy tudatos döntés volt, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az olvasók tényleg bemennek a Mátyás templomba, hiszen én azt figyelem, meg azt hallom így az ismerősi körben is, hogy nagyon sokan előbb jutnak el mondjuk Párizsban, Notre-Dame-ba, vagy Londonban mondjuk a legszebb székesegyházakba, előbb jutnak el, mint hogy bemenjenek a Mátyás templomba vagy a bazilikába, úgyhogy én nagyon szeretném, hogy ez számunkra is egyértelmű legyen, ne csak a turisták számára, akik remélhetőleg nem sokára újra megjelennek a városban, és be fognak menni ezekbe a templomokba, tehát ne csak nekik, hanem nekünk is legyen ez érték és kaland és program.
Ott a Mátyás templomban egyébként van kedvenced? Van olyan apró dolog, ami úgy észre se vesz az ember, és hogyha ezzel a könyvvel a kezében megy be, akkor ott elidőzhet?
A Mátyás templomban én szerintem legalább 1000-szer voltam, ugyanis csoportokat is viszek rendszeresen, de lehet, hogy több, mint 1000-szer. És túlzás nélkül mondhatom neked, hogy valahányszor bemegyek abba a templomban, mindig látok valami újat, valami bámulatba ejtő részletet, hiszen annyira páratlanul gazdag motívumvilága van a Mátyás templomnak, hogy tényleg nem lehet úgy bemenni, hogy az ember ne vegyen észre valami kis apró részletet. Úgyhogy én nagyon szeretem a falfestéseket, nincs két egyforma oszlop, nincs két egyforma geometriai vagy szín, mint a templomban. Gyönyörűek, egészen elképesztőek. Nagyon szeretem az üvegablakokat, az ólom üvegablakokat, de említhetném akár az egyetlen király sírunkat is, ugye Béla király és felesége Anna sírját, ami gyönyörű szép kő szarkofág, annak a kidolgozottsága, megmunkáltsága is egészen különleges, olyan állatfigurák vannak rajta, kutya például, meg oroszlán, ami szerintem gyerekekkel nagyon kedves program lehet ezeket megtalálni, felhívni rájuk a figyelmét, úgyhogy a Mátyás templom nekem tényleg a szívem egyik csücske. Amikor ezeket a könyveket írom, én sokszor elmegyek biciklivel, vagy teljesen egyedül gyalog, és úgy állok ott, és úgy nézek körül, és úgy fényképezek, tényleg, mint egy gyerek. Próbálom az apró részleteket észrevenni, és ami engem érdekel, ami nekem megdobbantja a szívemet, azokra igyekszem mindig tényleg hangsúlyt fektetni, illetve nagyon sok kutatás előzi meg ezeket a könyveket. Tehát ha egy név felmerül, akkor utána azonnal keresem a korabeli újságokat, a sztorikat, hogy mi az, amiért ez az ember ide köthető. Miért fontos és miért jó emlékezni rá. Én bízom benne, hogy a gyerekeknek is megmaradnak ezek a történetek, akár a Szent László templom kapcsán például. Az angyal szobrát, akiről nem is tudtam semmit, hanem a plébános úr, aki engem körbevitt a templomban, ő hívta föl rá a figyelmemet, és elkezdtem kutatni, és egy páratlan életút rajzolódott ki. Márkenke Vilmos élete, aki Kőbányán lakott, és aki nagyon sok díszítő elemnek a modelljéért felelős a Szent László templom kapcsán, de más épületekben is tetten érhetők az ő munkái. Úgyhogy például róla...
Angyal szobrász, azt mondtad?
Angyal szobrász, igen, így utaltak rá. Annyira megtetszett ez a név, hogy így is került be a könyvbe. Ő volt az angyal szobrász, aki vasárnaponként habokkóval is karáccsal várt az udvarában a kőbányai és környéki gyerekeket, aki magán kuglipáját hozott létre a férfiak számára, közösségteremtő szándékkal, de aki ugyanakkor tényleg nagyon sok épületen hagyta ott a kezenyomát ezekben a díszítő elemekben, illetve ezeknek a megmodellezésében, hiszen ő a modelleket, a mintákat hozta létre, és ezek után kerültek ezek legyártásra, például a zsolnai gyárban. Úgyhogy ő egy olyan név, és egy olyan történet, ami soha nem került volna elém, hogyha nem megyek el a templomba, nem szánom rá az időt, és nem visznek körbe, és nem hívják föl rá figyelmemet nálam sokkal nagyobb tudású szakemberek.
És hát a könyved második része éppen egy ilyen különleges ember, egy különleges hivatás bemutatása, ugye, mert mini szobrokkal foglalkozol, és hogyha azt mondod, hogy az időutazás fontos neked, akkor talán még a kincskeresés is fontos lehet neked, minden könyvednek része ez.
Hát ez egy igazi utalomjáték volt nekem, tehát ez egy nagyon különleges történet Kolodko Mihállyal, én kerestem meg őt, és néhány hétig nem is hallottam felőle, aztán egyszer csak visszaírt, és jelezte számomra, hogy nagyon sokan keresik, nagyon sokan akarnak vele interjút róla írni, és mondta, hogy nem nagyon szokott ezekre válaszolni, hogy eléggé befele forduló ember, művész emberként, de mondta, hogy mivel ismeri a Mesélő Budapestet és nagyon szereti, ezért adott nekem egy esélyt, úgyhogy ez rendkívül megtisztelő volt számomra, és így kezdetét vette egy közös munka, én többször találkoztam vele, nagyon sokat beszélgettünk, és megfogalmazódott az, hogy tényleg összefoglalni az ő életművét. Nem az egész világon, hiszen neki nem csak Budapesten vannak szobrai, hanem ezúttal én csak a fővárosi szobraira helyeztem a hangsúlyt. Úgyhogy a könyv megjelenésének pillanatában tényleg az összes akkor felelhető szobor bekerült ebbe a könyvbe. És nagyon érdekes volt tényleg megtudni, hogy melyik szobor miért került pont oda és akkor, amikor és ahova. Úgyhogy végigmentünk az ő életén, az ihlet adó forrásain, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Ez egy fiatal ember, tehát 78-as születésű, két kislánya van, az életéről is egy jó pár dolgot megtudtam, és tényleg egészen hétköznapi történetek ezek, de annyira szívmelengetően tudja szerintem mindenkihez közel hozni ezeket az apró alkotásokat, és ahogy mondtad te is, egy olyan kincskeresésre invitál, ami szerintem most, de bármikor az év, bármely szakában klassz program lehet családok számára, baráti társaságok számára, és azt is látom, hogy erre szerveződnek programok. Például egy kedves ismerősöm most küldte át, hogy a lányai egy olyan napközis táborba mentek nyáron, amit egy-egybe az én könyvem tematikájára fűztek fel, tehát a 7-5 napján a könyvemmel a kezükben és a zsebükben fogják felfedezni ezeket a miniszobrokat, úgyhogy ez nagyon nagy öröm számomra.
A kockás fűnyulat tudjuk, mert a gyerek kedvence. A kis kukacot, a Rubik kockát tudjuk, hogy hol van a Dunaparton, de például a 14 karátos autó a rejtő emlékére készített kis szobor, arról nem tudtam.
Igen, hát az Erzsébetvárossal együttműködve 5 szobor adott helyezettel Kolotkó ott a környéken, a rejtőszobor, vagy a 14 szerátos autószobor környékén, úgyhogy ha arra jár bárki, akkor mindenképpen érdemes megkeresni emellett akár Szenes Hanna szobrát is, akinek pont a napokban ünnepeljük a születésének a 100. évfordulóját. Ő egy fiatal hölgy volt, aki 23 évesen meghalt a hazájáért, de ejtőernyősként ugrott ki egy repülőből, és jött vissza zsidó lányként Magyarországra. Palesztinában kapott képzést, ejtőernyős képzést, és a világháború legsötétebb napjaiban, 44-ben visszajött, hazajött, viszont elkapták, és néhány hónappal később ki is végezték. Ahogy mondtam, 23 éves volt, úgyhogy Kolotkó egy nagyon megkapó kis szoborban, egy ejtőernyős kis női figura alakjában emlékezik meg róla, a róla elnevezett parkban, a Szenes Hanna parkban. Szerintem ez is egy nagyon érdekes és inspiráló történet, de ugyanígy mondhatnám például a búvárt, akinek kulcs van a kezében a New York kávézó mellett, és hogy miért van ott egy búvár, és miért van kulcs a kezében, ez is a New York kávézó történetét megismerve egyből értelmet nyer.
Egy ideig nem is tudta a városvezetés se nagyon, hogy ki az, aki elhelyezi ezeket a szobrokat, szóval egy igazán kreatív, vállalkozó szellemű emberről van szó, és aztán meghatározó figurája lett a városnak.
Ez egy nagyon-nagyon jó történet, egy nagyon hálás, tényleg egy szívmelengető történet, Kolotkó története, hogy valóban gerilla szobrászként is definiálja magát. Ami érdekes, hogy ő monumentális szobrászat szakon végzett az egyetemen, kifejezetten nagy szobrokra specializálódva, és van is neki egyetlen egy nagy szobra Budapesten, a Roskovics Ignác szobra, amely a Dunaparton van, a Dunakorzón, az Intercontinental Hotel előtt, de ő való igaz, hogy a mini szobraival vált ismerté, és tényleg éveken át nem lehetett tudni, hogy ki is ő, és ő ezt így is szerette volna, tehát többek között azért választotta ezt az apró dimenziót, mert ahogy ő maga elmondta, sokkal nagyobb művészi szabadságot kap ezáltal, tehát nem kellett engedélyt, területhasználati engedélyt kapni, vagy közterületi engedélyt, nem volt nagy hivatalos leleplezése a szobroknak, ő nem szereti ezeket a média eseményeket, tehát ezt többször elmondta nekem is, hogy ő szeret a háttérben maradni, ő a művei által kommunikál, nem szeret a Rivalda fényben lenni. Úgyhogy ez volt az elsődleges ok, ami miatt ezekben a piti szobrokban kezdett el gondolkodni, és tényleg, amikor kiderült, hogy ki is ő, szerintem nagyon nagy szeretettel fordultak és fordulnak felé a városlakók a mai napig, és ahogy kitesz egy szobrot, gyakorlatilag szinte azonnal felkerül az internetre, és volt egy nagyon érdekes kis összefüggés a könyvem kapcsán, hiszen ahogy együtt dolgoztunk, volt már egy szobra, ami készen volt, és azt beszéltük meg, hogy ezt a szobrot akkor fogja kihelyezni, amikor a könyv, a róla szóló könyv, ez a kilátós és nyílszobros könyv megjelenik. Úgyhogy így is történt. Ferenc József szobra, amely a Szabadsághídon található, aznap jelent meg, aznap helyezte ki a művész, amikor a könyvem megjelent, és ebben a könyvben már benne volt ez a már említett Ferenc József szobor, úgyhogy nagyon érdekes, hogy kimehettünk aznap a szobor kirakásának napján, és lefotózhattuk a szobrot úgy, hogy a könyvben ki tudtuk nyitni az aktuális oldalon, és ott volt a városban is teljesen új szoborként.
Ezeket a szobrokat mi inspirálta? A szobrász milyen emlékei? Akár a mesefigurák, a mekelek, vagy a holdjáró, amit például szintén nem láttam eddig még.
Azt nem könnyű megtalálni, ha elmész a Hold utcába, illetve a Bastiányi Örökmécses környékén. Tényleg nagyon alaposan körül kell nézni, de ott van. Meg lehet találni, csak az tényleg egy igazi kincskeresés. A rajzfilm figurák alapvetően abból az indítatásból születtek, hogy ő maga is úgy tanult meg magyarul, Kárpátalján, hogy ezeket az ott fogható rajzfilmeket nézte. Tehát neki ez egy nyelvtanulási eszköz volt, hogy nézhesse a mekkeleket, a nagy hóhóhó horgászt, vagy éppen a kockás fülönyulat, és egy generációval később a kislányai is ugyanezeket a rajzfilmeket nézték hasonló céllal, úgyhogy ez egy híd, ami összeköti a két generációt, és hát számunkra is való igaz, a mai napig szívmelengetőek ezek a kis karakterek, és szeretném hinni, hogy a mai gyerekek is még néznek kockás fülönyulat, meg hóhóhó horgászt, úgyhogy ez nekünk is lehet egy összekötő kapocs, és a gyerekekkel meg tényleg külön öröm felkeresni ezeket a szobrocskákat.
Kapsz olyan visszajelzést, hogy lényegében megszeretteted a várost az olvasóiddal, mert teljesen más arcát mutatja. Egyszerűen élettel telik meg a könyveid révén a város.
Hát köszönöm, hogyha ezt mondod, ez volt a célom abszolút, és igen, kapok visszajelzéseket, tehát van egy e-mail cím a könyveimben, amire írhatnak az olvasók, és sokan szoktak is írni, úgyhogy tudom azt, hogy baráti társaságok mennek a könyvemmel a zsebükben, és felfedezik a várost. Többször láttam én magam is, hogy osztálykirándulások során a pedagógusok viszik a könyvemet és magyaráznak a gyerekeknek, ez tényleg mindig örömmel tölti el a szívemet. Abszolút jönnek ezek a visszajelzések, és engem ezek is éltetnek. Ezek miatt jönnek ki az újabb és újabb könyvecskék, mert még rengeteg ilyen téma van, nagyon sok minden formálódik bennem. Hát én is szeretném hinni, hogy azon túl, hogy az ember szeretné megismerni a tágabb világot, eljutni az európai vagy Európán túli nagyvárosokba, igenis meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ez a az első könyvem mottója, és szeretném, ha ez a saját mottóm is lenne. Én magam is sajnos beleesem néha ennek a csapdájába, tehát van, hogy én is elvágyódom, de újra és újra el kell döbbennem arra, hogy nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok, és próbálom tényleg jobban megismerni, megszeretni és megszerettetni a fővárost, illetve a tágabb környezetünket.
Titta Kingával beszélgettünk Kilátók és miniszobrok című új kis kötetéről, ami, ahogyan a sorozat korábbi kötetei is, a Kolibri kiadó gondozásában jelent meg.